A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Mindenható Istenünk, hálás a szívünk azért, mert titkok kijelentője vagy a mi életünkben. Amikor elgondolkodunk ennek az életnek nagy-nagy kérdéseiről, akkor újra és újra falakba ütközünk, mert nem tudjuk a választ, mert titkok azok előttünk. Te azonban olyan kegyelmes vagy, hogy aki rád figyel, és akinek te kijelented magad, az ezekből a titkokból mindet, amit csak értenie kell, valóban megértheti és megismerheti. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem hagysz bennünket kétségben, sem az apró cseprő ügyeinket illetően, sem pedig a legfontosabbakat illetően. Úgy vagy jelen a mi életünkben, mint igazi édesatyánk, akinek a legfontosabb, hogy nekünk jót tegyél. Köszönjük, hogy Krisztus üres keresztje erre a tökéletes bizonyíték, mert rajta szenvedett az Úr, de most már nincs rajta, mert nem kell már többé szenvednie, mert mindörökre megszabadított bennünket a sátán és a bűn és a halál rabságából. A legnagyobb titok, hogy van szabadulás, hogy ki által és hogyan, és íme ezt is kijelentetted nekünk. Könyörögve kérünk, segíts hát ezeknek a titkoknak az örömével élni, és így követni téged, és gyönyörködni te benned. Kérünk, legyél itt közöttünk, mindnyájunkat te szólíts meg, mert rád van szükségünk. Ámen. Ahogyan ígértem, tegnap a második fejezetet olvassuk tovább, a 18. verstől a 29. versig terjedő szakasz. Tehát János első levelének a második részéből, a 18. verstől olvasom az igét. Gyermekeim, itt az utolsó óra, és amint hallottátok, hogy Antikrisztus jön, és íme most sok Antikrisztus jelent meg, ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk indultak el, de nem voltak közülünk valók. Mert ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna közöttünk. De nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy nem mind közülünk valók. Titeket azonban az kent föl, aki szent, és ezt tudjátok is mindnyájan. Nem azért írtam nektek, mintha nem tudnátok az igazságot, hanem azért, mert tudjátok azt. És mivel tudjátok, hogy semmiféle hazugság sem származhat az igazságból. Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Krisztus? Ez az Antikrisztus, aki tagadja az Atyát és a Fiút. Aki tagadja a Fiút, azé nem lehet az Atya sem. Aki vallja a Fiút, azé az Atya is. Amit tehát ti kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha megmarad bennetek az, amit kezdettől fogva hallottatok, akkor megmaradtok ti is a Fiúban és az Atyában. Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. Ezt azokról írtam nektek, akik megtévesztenek titeket. De bennetek megmarad a megkenetés olaja, amelyet tőle kaptatok, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket. Hanem amint a megkenetés olaja, amely igaz és nem hazugság, megtanít titeket mindenre, és amint meg is tanított titeket, úgy maradjatok meg ő benne. És most, gyermekeim, maradjatok meg ő benne, hogy amikor megjelenik, bizalmunk legyen iránta, és meg ne szégyenüljünk előtte az ő eljövetelekor. Ha tudjátok, hogy ő igaz, ismerjétek fel azt is, hogy aki az igazságot cselekszi, az mind tőle született. A hívőket mindig foglalkoztatják az utolsó idők jelei. Olykor a társadalomból kivonuló szekták is létrejöttek ebből, Mindig vannak olyanok, akik igazából csak a jelenések könyvét szeretik tanulmányozni. A másik véglet, amikor valaki egyáltalán nem akar tudni arról, hogy ennek a világnak vége lesz, és ítélet következik. Volt egy teológus társam, mikor az egyetemre jártam, akivel egyszer így advent környékén beszélgettünk a parúziáról, a Krisztus visszatéréséről, és ő azt mondta nekem, hogy hát én nem nagyon örülnék, ha Jézus most jönne vissza, mert nekem most olyan boldog az életem, én olyan nagyon jól megvagyok, köszönöm szépen. És egészen megdöbbentem ezen, hogy milyen érdekes hozzáállás ez. Hát aztán úgy gondolom, hogy mindannyiunk közös örömére, az övére meg a miénkre is nem lett lelkész ebből a fiatalemberből. De nem ő az egyetlen, aki így gondolkodik a parúziáról, én azt gondolom, ki gondoljon saját magára, és gondolja végig, hogy vajon hogy áll ehhez a kérdéshez. Nem jó az sem ugyanakkor, ha valaki folyamatosan csak az apokalipszissel foglalkozik, és a jelenben nem látja meg Isten elkészített ajándékait, nem találja meg a mostban azokat a feladatokat, amelyeket Isten neki adni akar. És ugyanígy nem jó, mondom, az sem, ha valaki annyira berendezkedik itt a földön egy kényelmes életre, hogy az már a fogjává teszi, és nem tud arra gondolni, hogy a mennyben jobb lesz meg egyáltalán a Krisztussal való közösség, ahogy ugye Pál írja a Filippiben, mindennél jobb. A kettő között van valahol az igazság. János levele több más újszövetségi irat mellett egyébként ezekben a dolgokban egészen kiózanítólag hathat a hívekre, hiszen már 1900 esztendővel ezelőtt is arról írtak, hogy itt vannak a végidők, de még mindig megvan a világ. Ez kiózanít bennünket. Segít, hogy ne a végső idők sorrendjén görcsöljünk, mert sok jelből lehet tudni, hogy Krisztusnak a mennybe menetele óta folyamatosan tart ez a bizonyos végidő, és ő bármikor visszajöhet, hogy magához vegye az övéit, és ítéletet tartson. Kiózanítás a másik oldalra nézve is, mert azért nem is enged hátradőlni bennünket a tény, hogy már Krisztus mennybe menetele óta tart a végidő. Nem mondhatjuk azt, hogy hát akkor ezek nem is olyan veszélyesek, ezek a végidők. Hát milyen sok nemzedék végigélte a gyönyörű életét, és aztán majd velünk is bizonyára így lesz. Nem kell annyira komolyan venni. Ha mégis jönne a Krisztus, majd gyorsan megtérünk. Aki ismeri és érti az igét, az nyilván így sem gondolkodhat. Mert a látszólagos kényelem mellett újra és újra látnia kell a sátánnak a rombolását, és érzi ennek a veszélyét saját magán, az egyházán, a gyülekezeten is. Tehát zajlik Krisztus mennybe menetele óta a harc a lelkekért, a sátán egyre inkább tombol és szedi az áldozatait, miközben az Úr lelke menti a menthetőt. Mi is a végidők gyermekei vagyunk tehát, éppen ugyanúgy, mint az apostolok, mint János gyülekezete. A végidők az utolsó óra jeleként János az Antikrisztust hozza szóba. Ez a kifejezés sajátosan János irataiban szokott előkerülni, de az, amit jelöl, nyilván az Új Szövetségben nagyon sok egyéb helyen is előkerül, már az Úr Jézus végidőkről szóló tanításában is. A szó jelentése, ezt mindannyian tudjuk, ellen Krisztus, vagy mint egy Krisztus pótlék, így is érthető. A jelenések könyvének az üzenete miatt mi sokszor arra szoktunk gondolni, hogy ez egy konkrét személy, és lehet találgatni, hogy a pápa az Antikrisztus, vagy a római császár, vagy ennek a mai megfelelője Obama elnök, vagy Putyin, vagy sokan mások. Nos, János ebben a fantáziálásban is egészen jól kiózanít bennünket, ugyanis azt mondja, hogy sok Antikrisztus támadt, tehát az Antikrisztus egyáltalán nem biztos, vagy legalábbis nem kizárólag egyetlen egy konkrét személyt jelent, hanem inkább egyfajta hozzáállást, sokféle emberi viselkedésforma összességét. Ettől persze nyilván igaz a jelenések könyvének az üzenete is, de nem mondhatjuk azt, hogy na én beazonosítottam az Antikrisztust, akkor a többiek már nem azok, mert sajnos a hozzáállás, a viselkedés forma az lehet antikrisztusi nagyon sokaknál. Ezek abban egyek, hogy Krisztus tisztsége ellen, annak szükségessége ellen, és személy szerint Krisztus ellen vannak, ő ellene élnek és tesznek. A Krisztus görög szó és felkentett jelent, ugye benne van a chrisma görög szó, ami azt jelenti, hogy szentelt olaj vagy kenet, a Krisztus pedig az ilyennel felkent. Hát ez a felkenetés, ez mindig azt jelenti, hogy Isten valakit valamilyen feladatra kiválasztott, azzal a feladattal megbízta őt, és felruházta a feladat végzéséhez szükséges adottságokkal. Az Ószövetségből tudjuk jól, hogy a királyt, a papot és a prófétákat szentelték, kenték fel, tehát megkapta a szükséges lelki ajándékokat, a karizmákat is ahhoz a szolgálathoz, amelyet Isten rábízott. Általánosságban tehát ezt, hogy antikrisztusi gondolkodás jellemez valakit, úgy is érthetjük, hogy valaki azt mondja, én nemet akarok mondani arra, hogy Isten elküld szolgákat. Egyrészt, mit lehet tudni, van-e Isten? Aztán meg mindenki azt mond, amit akar. Nincs olyan, hogy ezt felkente Isten a szolgálatra, a másikat meg nem. Ebből szokott ugye aztán az lenni a szabad keresztény közösségekben, hogy én ezt álmodtam, én meg azt álmodtam, kölcsönösen kiátkozzuk egymást, ugyan ki lenne bíró ezekben a dolgokban. Nincs olyan, akit az Isten felkent szerintük egy közösség vezetésére, és innentől a közösségek szakadnak erre és amarra. És aztán jelenti az antikrisztusi viselkedés az Úr Jézus elleni harcot is. Ennek is nagyon sokféle válfaja van. Például valaki tagadja, hogy Krisztus az Isten fia, hogy valóságos Isten, hogy megváltott, hogy feltámadt. És van olyan is, aki pedig egyszerűen a Krisztus személyét veti meg, mert azt mondja, én nekem nem szimpatikus egy ilyen Isten, aki csak úgy hagyja, hogy őt keresztre feszítsék. Nem harcolt, nem csapott szét az ellenségei között. Pedig megtehette volna. Nem szimpatikus éppen ezért. Mi az, hogy segít ott is, ahol nem kérik? Mi az, hogy önzetlen? A mai világban ilyen tulajdonságokkal nem is lehet boldogulni. Sajnos, azt gondolom, ha belegondoltok, egyet fogtok velem érteni, megállapítható, hogy a bűnös gondolkodású ember a megváltásnak minden egyes momentumában, az elvégzőjében, a kitalálójában is tud hibát találni, és innentől kiárasztja minden haragját az Istenre és az ő felkentjére. Ha nincs is szükségem megváltásra, de még ha lenne, akkor is egy ilyen megváltóval. Jaj, de sok ilyet lehet hallani, hogy nem szimpatikus a Krisztus, mert nem olyan, amilyennek manapság képzelik az embereket, akik igazán példaképek vagy előremutatóak. János arról ír, hogy ilyen antikrisztusi gondolkodású emberek kiváltak a gyülekezetből, és ez is annak a jele, hogy az utolsó óra elérkezett. Az Úr Jézus bejelentette földi élete során már, hogy sokan jönnek majd ilyen antikrisztusi indulattal, megpróbálják majd őt letaszítani a trónjáról azzal, hogy saját magukat nevezik felkentnek Krisztusnak, mintha Isten küldte volna őket valami olyan üzenettel, amit eddig még nem hallottak az emberek. De ezek az önjelölt Krisztusok nem Istentől jönnek. Tegyenek bármilyen nagy csodákat, nem szabad rájuk még figyelni sem, mert nem az Isten küldte őket. Ők az utolsó idők jelei, annak a jelei, hogy még hadakozik a sátán, de jelen van már az eljövendő világ ereje, Isten a Krisztus tanításával és a Szentlélek csodáival küzd az övéiért, küzd a már legyőzött sátán ellen. János arról ír, hogy a gyülekezetben jelen voltak azok, akikről utóbb kiderült, hogy antikrisztusok. Kiváltak a gyülekezetből, úgyhogy más utat kezdtek el járni. Kiválásuk és kiszakadásuk a gyülekezetből János szerint szintén az utolsó idők elmaradhatatlan velejárója, mintha megkezdődne a búza és a konkoly szétválasztása. Így ír az apostol. Ha közülünk valók lettek volna, megmaradtak volna közöttünk. De nyilvánvalóvá kellett lennie, hogy nem mind közülünk valók. Miért kellett ennek vajon kiderülnie? Nos azért, mert tanításukkal, viselkedésükkel egy Krisztus ellenes szellemet és gondolkodást hoztak be a gyülekezetbe. El akarták ragadni ezzel a híveket. A hívek között a sátán ordító oroszlánná vált eszközei lettek. Együtt nőttek ugyan az Úr gyermekeivel, de felnőve már az volt a törekvésük, hogy elnyomják, megfojtsák, hogy tönkretegyék a Krisztus közösségét. És íme Jézus így védi az övéit a végidőkben, hogy napvilágra hozza, a világosságba hozza, hogy kinek milyen az indulata. Leleplezi őket, hogy ne tudják elvégezni ártó munkájukat a közösségben. Mert aki szív szerint valóban a gyülekezet tagja, az, az is marad. Aki meg mindenfelé szédeleg, ma itt vagyok, holnap ott vagyok, nem tudja, hogy hová vagy kihez tartozik, az legjobb esetben is nagy veszélyben forog, egyébként meg az is lehet, hogy már egyenesen antikrisztusi ember. Mert hívja őt ugyan a Krisztus, de ő ellenáll. Voltak tehát a gyülekezetben olyanok, akik sosem voltak igazi tagjai, és ennek ki kellett róluk derülnie. A másik oldalon azonban ott vannak a Krisztus gyermekei ugyanebben a gyülekezetben. Jogos tehát a kérdés, ha együtt nő a kettő, honnan tudjuk akkor, hogy mi vajon melyik csapathoz tartozunk? Jogos a kérdés, talán aggodalom, ha egyszer az antikrisztusok nemrég mellettünk meg közöttünk ültek. Hát akkor honnan tudom én, hogy én mi vagyok? Együtt dicsértük Istent az istentiszteleten, együtt úrvacsoráztunk velük, szerettük őket, és kiválnak és ellenünk fordulnak. Mi biztonságban vagyunk, vagy holnap már minket is elragad a sátán? János érzi ezt az aggodalmat, és azonnal válaszol is rá. Ezt írja. Titeket azonban az kent föl, már megint ugyanez a fölkenetés, aki szent. És ezt tudjátok is mindnyájan. Nem azért írtam nektek, mert nem tudjátok az igazságot, hanem azért, mert tudjátok azt. És mivel tudjátok, hogy semmiféle hazugság nem származhat az igazságból. Tehát lehetetlen az, hogy a Krisztus helyes ismeretéből és imádatából valamiféle antikrisztusi gondolatra ébredjen valaki. Az igazságból semmiféle hazugság nem származhat. Akik eltévejedtek, azok eleve sem voltak a Krisztusban, ezért tudta elragadni őket a sátán. Arra pedig, hogy a hívek jó oldalon vannak, hogy valóban Isten gyermekei, arra az Úrtól való felkenetés ténye a bizonyíték. Ez a felkenetés a mi esetünkben is konkrét feladatra való kiválasztást, megbízást, és az ehhez szükséges adottságokkal való felruháztatást jelenti. Itt tehát azt mondja János, hogy mivel ti hallgattok Krisztusra, ahogyan az apostoli tanításból megismertétek, ez a bizonyíték annak, hogy ti az Istenhez tartoztok, tehát az ő védelme alatt álltok. Ismeritek az igazságot, és ragaszkodtok hozzá, ez mind-mind Istentől való dolog, és bizonyítja, hogy ő választott ki titeket. A tévtanítók legveszélyesebb alaphazugsága a mai szakaszunk szerint az, hogy Jézus nem a Krisztus. Jézus alatt Mária fiát a Betlehemben született, keresztre feszített és feltámadt történelmi személyt kell érteni. Ezzel tehát azt a kijelentést tagadták, hogy az Isten emberi testet öltött volna magára, mármint a fiában természetesen, tehát, hogy egész földi élete során egy isteni és emberi minőség egyesítve lett volna jelen ő benne, vagyis egyaránt jelen lett volna ő benne. Nem fogadják el, hogy az Isten fia emberré lett, hogy mindaz, amit az apostoli tanítás szerint Krisztus tett és elvégzett, az valóság lenne, hogy az ember Jézus valóban az Isten fia. Hát mondjuk ez tényleg egy nagyon nehéz kijelentés. Újra és újra meg kell küzdeni bizonyos jelentőségével ennek a hitben járó embernek is. Ugyanakkor nem kerülhető meg ez az igazság. Megint csak nem egy opció, hogy akinek tetszik, meg szimpatikus, az higgyen Jézusba, többiek meg higgyenek az atyába, meg amit manapság mondanak, hogy a Szentlélek korszaka van, és akkor most a Szentlélekbe kell hinni. Furcsa dolgok ezek, mint ahogy még meg is magyarázzák, én ebben hiszek, te abban, egy Isten van csak. Sokan gondolják ezt, mint amikor egy együttesben együtt zenél 4-5 ember, és akkor az egyiknek a dobos a kedvence, a másiknak a gitáros, stb. De a Szent Háromság is egy ilyen kínálat lenne, És akkor választunk belőle egyet, aki szimpatikus. Vagy mint amikor egy gyülekezetben mondjuk több lelkész is van, és akkor valaki azt mondja, hogy én csak ettől hiszem el az igét, amattól már nem hiszem el. Érdekes dolog. Az egyikkel beszélgetek, mert az a szimpatikusabb. Nyilván lehet ilyet zenekarnál is, lelkésznél is, Istennél azonban sajnos nem. Ott nincs ilyen, hogy elkezdem válogatni, hogy nekem az Atya szimpatikus és Krisztus nem, vagy nekem Krisztus szimpatikus, de az Ószövetségi Isten, jaj, hát az egy véres kezű, azzal én nem tudok mit kezdeni. Emlékszem, amikor kezdő voltam a hit útján, sokat olvastam az igét, de sokkal kevesebbet értettem, mint most, akkor magam is szembesültem ezzel a dologgal, hogy hogy is van hát ez a Szent Háromság a mi életünkben. És úgy éreztem, hogy az Atyával, a Teremtő és Gondviselő Istennel, ahogy gondolkodunk az Atyáról, olyan nagyon jó egységem van, és olyan jól megvagyunk. Minek kell ebbe a Krisztus? Mint egy ilyen szerelmi háromszög. Egy harmadik. Teljesen fölösleges, ketten olyan jól megvagyunk. Jön egy harmadik, ki ő mit akar? Miért van rá szükség? Ezt tudtam az igét olvasva, hogy ez a gondolat nem Istentől való, ez így nem jó. És kértem az Urat, hogy segítsen megérteni, hogy Krisztusnak hol van a helye az én hitéletemben. Azt tudtam én, hogy megváltó és kereszt, de hogy az én személyes hitéletemben, az imádságomban, az Isten imádatomban hol van a Krisztusnak a helye, ezzel nem voltam tisztában. És kedves volt a kérés Isten előtt, mert nagyon hamar meghallgatta, nem is tudom, egy-két napon belül, hogy megvilágosodtam, valami csodálatos érzés volt ez, hogy tulajdonképpen nem két felé kell ám imádkoznom, hanem Krisztus pontosan ugyanaz az Isten, akihez eddig is imádkoztam, akiben eddig is bíztam. És innentől nagyon-nagyon megszerettem a Krisztust, nem csak mint megváltómat, hanem mint személyes uramat, akit épp úgy imádok, mint az Atyát és a Szent Lelket. Sajnos sok gyülekezeti tagunk azonban továbbra is úgy gondolja, hogy a Szent Háromság az egy választási lehetőség, hogy ki melyiket preferálja, pedig ez nem így van. Sőt, az örök életre veszélyes dolog ám, ha valaki a Szent Háromság tant úgy kihagyja a hitéből. Úgy írja János, hogy az Antikrisztus tagadja az Atyát és a Fiút. Na ez az érdekes. A tévtanítók nyilván azzal az indulattal léptek fel, hogy mi imádjuk az igazi Isten, ti vagytok a tévtanítók ezzel a ti Jézusotokkal, hagyjatok bennünket békén, egy Isten van, mi az Istent imádjuk, ti egy embert tesztek Istenné, vagy az Isten tennétek emberré. Igent mondunk az Atyára, de Jézusra nem. János szerint viszont nincs olyan, hogy én igent mondok az Atyára, de Jézusra nem. Mert ha a Fiút megtagadom, ha Krisztus nem fogadom el, azzal azonnal az Atyát is megtagadtam. Akármit mondjak vagy higgyek magamról, nem hihetek az Atyában, hogyha Krisztusra nemet mondok. Nagyon egyértelmű és rettenetesen nehéz kijelentés ez, mégis így van. Nincs választás. Vagy elfogadom Krisztust és a Teremtő Istent, vagy egyiküket sem. Mert külön-külön nem megy. János még, mondjam így szájba is, rágja ezt a dolgot. Aki tagadja a Fiút, azé nem lehet az Atya sem. Aki vallja a Fiút, azé az Atya is. Miért van ez így? Vajon miért nem mondja azt Isten, hogy hát ti az oldal bejáró jöttök, titeket is szívesen látlak. Mert mi talán én megengedőleg így gondolnánk, hogy hát a Krisztus felől jön valaki a főbejáraton, de hát még a kéményen is be lehet jönni, ugye szoktuk ezt mondani valakire, ha nem lehet tőle megszabadulni, hogy még a kéményen is bejön. Hát a Krisztus nem kell nekünk, de az Isten kell, ez olyan, mintha bejönnénk a kéményen. Miért nem engedi meg ezt az Isten? Nos, azért, nagyon sok oka van ennek, egy-kettőt sorolok csak. Először is, mert az, hogy Jézus a Krisztus, az azt jelenti, hogy őt az Isten küldte el. Tehát, hogy én, amikor azt mondom, hogy ő nekem nem kell, ő nekem nem Isten, és nem tudok vele mit kezdeni, akkor én az Isten akaratának állok ellen. Az ő igazságának. Elkezdek válogatni a kijelentett igazságok között. Hogy mondjuk el tudom fogadni a Lázár feltámasztását. De hát az a pünkösdi csoda, hát az mi? Vagy mondjuk el tudom fogadni, ez a leggyakoribb, hogy Isten gondot visel ránk és szeret, ezt nagyon sok ember így gondolja, de a Krisztus megistenülését, vagyis ő megtestesülését, bocsánat, és emberként azt, hogy ő Isten és ember egyszerre, az ő halálát, az ő feltámadását, hát ezt már nem tudom elfogadni, ez olyan elfogadhatatlan. Hiszek a maga módján, egy istenkében, szokták mondani az emberek, adja jó istenkében, aki úgy segít nekem. Egész kiválóan meg lehet tehát tudni a gyülekezetben, hogy Isten gyermeke vagyok-e vagy nem. Azt kell csak tisztáznom magamban, hogy elfogadom-e Jézus Krisztust az Isten fiának, hiszek-e mindabban, amit a Bibliában Isten Krisztusról kijelentett. Ha igen, akkor ez már tőle való ajándék. Akkor tőle kaptam, és akkor megvan a felkenetésem, a megbízatásom arra, hogy én Krisztus szolgája is legyek, és már csak arra kell figyelnem, hogy az élet gyakorlatomban sem dőljek be a hazudozóknak, akik más tanítanak, mint az apostolok. De egy újabb dolgot mondok, Krisztus az örökbefogadásunk alapja is. Ha én Krisztusra nemet mondok, semmi keresnivalóm nincs az Isten körül. Ő ígérte meg nekünk az örök életet. Ha ő nem kell, akkor nincs örök élet se. Mert nincs másik út. Sőt, még egyet mondok. Az atyáról a kijelentés teljessége éppen a Krisztus személyében van előttünk. Tehát aki a Krisztusra nemet mond, az tényleg logikusan beláthatóan az atyára mond nemet. Mert Krisztusban az atyát látjuk. Aki engem látott, látta az atyát, mondja ő magáról. Hát aki ő rá nemet mond, az világosan belátható, hogy az atyára mond nemet. Saját fantáziájához ragaszkodik, ahelyett, hogy az Isten önkijelentését elfogadná. Azt írja János, hogy bennetek megmarad a megkenetés olaja, amelyet tőle kaptatok, ezért nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket. Na, ez egy veszélyes mondat lehet, ha kiragadjuk és félre magyarázzuk, úgyhogy gyorsan kizárjuk ennek a lehetőségét. Nyilván nem arra gondol itt János, hogy ti már nyugodtan tanítsatok, és nem kell igét hallgatni. Nektek már nincs szükségetek tanításra, elő szokott ez fordulni néha. Ige hirdetőkkel is sajnos, ez egy nagyon fájdalmas jelenség az egyházban. Amikor én teológiára jártam, akkor hallottam ezt a mondást, és így is gondoltam, és meg is jegyeztem, hogy a jó ige hirdető az jó ige hallgató. Nem megy különben a dolog. Tehát nem arról van itt szó, hogy ti már olyan kiképzést kaptatok, hogy nektek már senkit nem kell hallgatni, hanem ti csak szolgáltok, 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 mondjátok a többieknek, de ne figyeljetek oda semmire. Nem is arról van szó, hogy ne kellene igehirdetést hallgatni. Hanem arról van itt szó ebben a tanításban, hogy nem kell mindig valami átütően újat keresni, mint amikor az ember úgy minden tűvé tesz, mert úgy érzi, hogy valami fontosról nem tud, valamiből kihagyták, és neki magának kell kinyomozni valamiféle titkos kijelentést, vagy az igének valami titkos értelmét. Sajnos ez manapság is megvan sokakban. Azért lehet, nem tudom én, hetente, havonta ilyen koholmányokat hallani, vagy olvasni az interneten, hogy na most megtudjuk, amit eddig még nem tudtunk Jézus Krisztusról. Meg hogy pártus herceg volt, meg hogy magyar volt, meg egyéb ostobaságok. Hogy végre megtalálták azt az elfeledett evangéliumot, amiben benne van az igazság. Fájdalom ezek a megtalált evangéliumok, mindig szembeállnak a bibliai tanítással. Valami egész más van bennük. Teljesen ellentétben állnak. És akkor azt mondja az egyszeri ember, akkor a Bibliát ki kell hajítani, mert azt a papok írták, meg a római pápa kitalálta. Itt van az igazi, azért titkolták el a csúnya papok, akik 2000 éve manipulálják a világot, hogy meg ne tudjuk, mi az igazság. A tanítás alatt ezt érti János, hogy nem kell valami újat keresni. Mint hogyha hiányos lenne az, amit az Isten az apostolokon keresztül kijelentett. Mint ha annak még valami híja lenne, még hozzá kéne valamit tenni. Egyébként tapasztalatból is beszélek egy kicsit, mert a teológiai tanulmányok alatt egy szeminárium keretében a Tamás evangéliumát végigolvastuk görögül. Ez egy gnosztikus evangélium, hát nem az, de ez a neve. Ami rendetlenség abban volt, teljes összevisszaság. Egy rettenetes káosz. Semmi sem illett össze az előző, meg a következő tanítással sem. Hát azt nem is mondom, hogy a bibliai evangéliumokkal köszönő viszonyban nem voltak. Ha elő is került egy-egy történet, mindig éppen a végén, éppen az üzenetnél valahogy úgy el volt ferdítve, hogy valami teljesen mást jelentett. Úgyhogy meg is beszéltük néhányan, hogy aki hittel olvas Bibliát, az már néhány mondat után megérzi ezen, hogy hát ez biztos valami nagyon érdekes dolog, de hogy nem a Szentlélek ihlette, hogy nem az Istennek a kijelentése, ez egészen biztos. Mert annyira más, mert annyira érzik belőle, hogy nincs meg, amit már hétfőn is mondtam, hogy nincs meg benne az a gyönyörű rend, ahogyan az Isten tanít bennünket, mikor valaki a gyerekét tanítja. Hát nem úgy tanítja, mint az egyetemistákat, legalábbis ha szeretné, hogy megértsen valamit az a gyerek, mondjuk egy kicsi gyerek. Tehát Isten is, tételezzük már fel, hogy úgy tanít bennünket, hogy meg tudjuk érteni. Nem minden, nyilván, mert az ő titkainak egy része, az a mi logikánkkal nem értelmezhető, de nem olyan sok ilyen van. A legtöbb az úgy van leírva és megmagyarázva, hogy felfogjuk, hogy megértsük. És akkor valaki azt mondja, hogy egy ilyen összevisszaság, egy ilyen káosz, na az az igazság, ez meg, ami itt van, jaj, hát ez a papok hazugsága. Semmi köze nem volt az igazsághoz, ez teljesen bizonyos. Na de hát, aki az igazi igét nem ismeri, azzal bármit meg lehet etetni. Annak nyilván vonzók az ilyen misztikus dolgok, na végre megtalálták, el volt dugva, biztos ez az igazság. Akik a Krisztuséi, azokat a Szentlélek tanítja és őrzi, hogy ne dőljenek be az ilyen hamisítványoknak, meg fantáziálásoknak, amiket nyilván mindig az Isten nevében hoznak elő, mint tökéletes igazságokat. Aki a Krisztusé, az ezen még csak el sem gondolkodik, azt nem tudja megingatni, megzavarni sem egy-egy ilyen irat vagy koholmány. Na de hát ehhez rendesen ismerni kell az apostoli tanítást, és ragaszkodni kell gondolkodásunkban és a szívünkben is az élő Istenhez, akit a Bibliából ismerünk meg. Másképpen ide-oda fogunk hánykódni a tanítások erdejében, amíg el nem jutunk oda, hogy valószínűleg nincs is Isten, ha ennyire nem lehet róla semmit tudni, hogy ez ezt mondja, az azt mondja, az amaszt mondja, vagy a másik véglet, ami nagyon gyakori mostanában, kitalál, de régen is így volt, hogy kitalálok magamnak egy saját Isten. Innen-onnan összerakok valamit, az lesz a legjobb Isten, mert az olyan lesz, amit én akarok. Ez a két lehetőség adódik abból, hogyha az ember nem a bibliai kijelentést követi a gondolkodásában hűséggel, hanem máshonnan is szeretne Istenről valamit megtudni. Az utolsó mai mondatban János arra is felhívja a figyelmet, hogy a híveknek egymást is be kell tudniuk azonosítani. Igaz, hogy voltak közöttük olyanok, akik nem voltak közülük valók. És ez kérdésessé tette a számukra is saját Krisztushoz tartozásukat, meg a mellettük ülők Krisztushoz tartozását is. De ezt a kérdést is lehet szépen rendezni. Mégpedig úgy, hogy figyelik egymást. Tegnap megtudtuk, a fele baráti szeretet megléte az egyik dolog, ami mindenképpen beazonosítja Isten gyermekeit. És ha ez abból fakad, hogy hálás Krisztusnak a megváltásért. És a másik, amiről ma volt szó, hogy ismeri a Krisztust és elfogadja. Aki ebben a kettőben áll, azt mondja János, hogy azt valódi testvérként kell felismernünk, és így lehet felismerni a Krisztustól küldött tanítókat is, akiket meg arra kent fel Isten, hogy a gyülekezetet vezessék, tanítsák. És így lehet felismerni a hamis tanítókat is, azokat, akik a gyülekezetért munkálkodnak, és azokat, akik a gyülekezet ellen munkálkodnak. Az antikrisztusi viselkedés ellen tehát egy ellenszer van, az apostoli krisztológiának a helyes ismerete és elfogadása. Ennek a krisztológiának a lényege egyszerű, ez egy gyönyörű szép kifejezés, de a lényege az nagyon egyszerű. Mi a Biblia tanítása Jézusról? Hogy a történeti személy, az ember, aki olyan, mint mi kivéve a bűnt, akit Jézusnak hívtak, ő az Isten Krisztusa. És mindaz, amit ő rajta keresztül megtudhatunk Istenről, az szín igaz. Az apostoli krisztológia másik fontos üzenete, hogy szükségünk van Isten emberi megváltóra, De ez a megváltó és messiás már eljött, és már elvégzett mindent, amire szükség volt. Nem kell tehát új megváltó, új megváltás, nem kell új kijelentés, nem kell titkokat keresgélni, misztikus Isten kapcsolatra vágyni, hanem elfogadni azt, hogy az élő Isten az ő megtestesült fián keresztül mindent kijelentett, ami ránk tartozik, és mindent elvégzett, amire szükség volt. Aki ezt kevesli, nem tartja elégségesnek, megfelelőnek, az nem gyárthat és találhat ki magának egy másik megváltástan, egy másik messiással, azt mondva, hogy hát de az atyában én hiszek. Hiszen ezzel az Atya Istenre is azonnal nemet mond. Hiába ringatja magát abban, hogy ez nem így van, mert aki a Krisztust nem fogadja el, az atyát sem hiheti. Ha van Krisztusod, akkor van mennyei atyád is. És ez a két személy a Szentlélekkel együtt, amaz egy igaz, örök Isten. Amen. Urunk, kérünk, bocsáss meg nekünk, kései embereknek, hogy mi manapság sokszor úgy gondolkodunk, hogy az érzelmek, az érzések a fontosak. És sokszor azt mondjuk, hogy a tudás, a gondolkodás, az a tettnek a halála, az elszánásnak, az érzelmeknek valamiféle fékezője. Kérünk, bocsáss meg nekünk, amikor szeretünk téged rajongással, de hogy ki vagy igazából, arra már nem vagyunk kíváncsiak. Kérünk, bocsáss meg nekünk azt az arcátlanságot, amikor nem akarjuk elfogadni a te kijelentett igazságodat. Tudjuk, hogy megemlékezel arról, hogy porból formáltál bennünket. És tudjuk, hogy ezért vagy olyan türelmes velünk, hogy százszor és ezerszer újra és újra elmagyarázod nekünk a te igazságaidat, mert szeretnéd, ha végre elfogadnánk őket. Hálát adunk neked azért, hogyha az Úr Jézus istenségéről nincs bennünk semmi kétség. Hálát adunk neked, Szentlélek csodájaként gondolunk erre a dologra. És kérünk téged, segíts, hogy ugyanígy tudjuk elfogadni a többi kijelentett bibliai igazságot is. Gondolkodjunk rajtuk, és legyenek kérdéseink, de ne lázadjunk, és ne akarjuk jobban tudni nálad, hogy mi az igazság. Így kiáltunk hozzád a különféle tudományok művelőiért is, akiknek egy kicsit kétfelé kell szakadni, mert a hit nélküli tudósok az egész Bibliát egy mesének tartják, a hívő tudósoknak pedig közöttük kell munkálkodniuk. Kérünk, irgalmazzál nekik, hogy hitüket mindenkor vállalják, tudják azt mondani, hogy mi pedig hisszük azt, hogy Isten szól a Biblián keresztül, és éppen ezért hiszünk a Bibliában kijelentett igazságokban, akkor is, ha nem lehet őket egy-egy egyenlettel levezetni. Köszönjük neked, Urunk, ugyanakkor, hogy ilyen világos a te tanításod, hogy nem valami összevisszaságot társz elénk, hanem valami csodálatos rendet, valami gyönyörű, logikus, világos tanítást, aminek minden egyes szegletében, pontjában gyönyörködhetünk. Kérünk, segíts, hogy a gondolkodásunk is ilyen legyen, és a válaszaink is ilyenek legyenek a téged kereső emberek felé, hogy igével feleljünk bántásra, kérdésre, mindarra, amivel mások megszólítanak. Köszönjük, hogy ünnepre készülhetünk, hogy együtt lehetünk, hogy a te asztalodhoz fogsz várni majd bennünket. Mindezek érted vannak, Krisztus. Köszönjük, hogy hihetünk benned. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Ámen. Alázattal jelentem be, hogy a versszámot azt sajnos elfelejtettem, mire ideértem. Az biztos, hogy a harmadik fejezettel folytatjuk, és ha Isten engedi és élünk, akkor az egész harmadik fejezet előttünk lesz. Tehát én jó szívvel javasolom, hogy a harmadik fejezetet olvasva készüljünk holnap az alkalomra.